Magyarországi Református Egyház diakóniai irodájának munkatársai február végéig várják a diakóniai díjakra jelölt személyek, intézményi és gyülekezeti szolgálók felterjesztését, a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végzőket a zsinat diakóniai díjakkal ismeri el, az egyházközség munkájában fáradhatatlan gyülekezeti tagokat Kis Ferenc díjra, az intézményes szolgálatban kiemelkedő munkatársakat pedig Juhász Zsófia díjra terjeszthetik fel február 28-áig. Besztercei András, a Magyarországi Református Egyház diakóniai iroda vezetője. Beszéljünk egy kicsit ezekről a bizonyos diakóniai díjakról. Ugye február végéig lehet szavazni, leadni az ajánlásokat, hogy ki milyen díjat kapjon. Milyen diakóniai díjak léteznek?
A Magyarországi Református Egyház zsinata 2006-ban az őszi ülésén alapított két diakóniai díjat. Az egyik a Kis Ferenc díj, mely a gyülekezeti diakóniai szolgálatért adományozható, és a kitüntetése az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete úgy érzi a felterjesztő, hogy példaértékű mások számára is. És természetesen, aki több évtizede szolgál már fáradhatatlan és hűséggel a református diakóniában. Ez a Kis Ferenc díj, a másik díj pedig a Juhász Zsófia díj, diakóniai díj, ami szintén ezért a szolgálatért adományozható, azzal a különbséggel, hogy ez diakóniai intézményben végzett szolgálatért kapják meg a díjazottak. A kitüntetésre azt tervezhető fel, aki ilyen intézményben vállal szolgálatot, ezt a szolgálatát hűségesen végzi, és a felterjesztő úgy ítéli meg, hogy példaértékű volt az a munka, amit ez a testvér végezett abban az intézményben, vagy végez folyamatosan. Annyi megkötés van még itt, hogy Juhász Zsófia díjat olyan személy kaphat, aki református diakóniai intézményben legalább 15 éve dolgozik már. És ezt az elismerést is évente adjuk ki, és csak egy személy kaphatja meg. Ennyit érdemes tudni ezekről a díjakról így részletesebben.
Arról nem tudom, szóltunk-e, hogy mióta hagyomány ezeknek a díjaknak az átadása?
Igen, a 2006-os őszülésen döntött így a zsinat, és 2007-ben már kiosztották ezeket a díjakat.
Mi Debrecenből telefonálunk, minket nagyon érdekelne, hogy Debrecenből, Hajdú-Bihar megyéből esetleg vannak-e olyan személyek, akiket felterjesztettek valamelyik díjra?
Számomra most a díjazottak név során már rendelkezésre, tehát lehet, hogy felterjesztettek többen voltak, de akik Debrecenben vagy Debrecen környékén kaptak ezekből a díjakból, azokat meg tudom mondani. És 2011-ben például dr. Varga Zsigmondné, az én kedves egyik teológiai professzoromnak a felesége, Somogyi Éva kaphatta meg a Kis Ferenc díjat a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség tagjaként, valamint 2014-ben Vágó Sándorné Berényi Ibolya kapta meg, aki a Hosszúpályi Református Egyházközségben szolgált. Ők Kis Ferenc díjat kaptak, tehát a gyülekezeti diakóniában végzett szolgálatért kapták. Azután az intézményes diakóniában is voltak díjazottjaink, ott a környéken. A Juhász Zsófia díjat 2014-ben Marján Éva kapta meg, aki akkor a Mérusz Juhász Péter Református Idősek Otthona intézmény vezetője volt. 2015-ben egy újabb Hajdú-Bihar megyei testvérünk, Németi Imréné, aki a Balmazújvárosi Református Egyházközség Idősek Otthonában dolgozott. És 2017-ben egy fiatal testvérünk, Győri Zsófia kapta meg a Juhász Zsófia díjat, aki a Debrecenben sokak által ismert Immanuel Otthonnak az intézmény vezetője és a nagytemplomi gyülekezet tagja.
Jár vele egy kis pénzjutalom is, arról is szólhatunk?
Igen, lehet, persze, bár pénzről mindig személyesen nem beszél az ember. De 300 ezer forint összegű jutalom is jár ezekkel a díjakkal, mind a kettővel azonos összegben.
Mit kell tudni a felterjesztésekről? Kik terjeszthetnek fel ezekre a díjakra, tehát kik küldhetnek ajánlásokat?
A felterjesztők személye és köre nincsen korlátozva. Tulajdonképpen bárki felterjeszthet ezekre a díjakra. Jellemzően természetesen református lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, református diakóniai intézmények vezetői vagy munkatársi közössége szokott lenni a felterjesztő. Ez úgy a díj jellegéből is adódik. És a felterjesztéseket mindig úgy kérjük be, hogy így év elején február 28-ig érkezzenek be hozzánk ide a Református Egyház diakoni irodájába Budapestre, elektronikus úton és postai úton, ahogy most is így kérjük és így várjuk ezeket a feltegyeztéseket.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy miért jelentős ez a díj a Református Egyház életében.
Azt gondolom, hogy azért van jelentősége ezeknek a díjaknak, mert az elmúlt években, mondhatni most már azt, hogy évtizedekben, a Református Egyházon belül is újra-újra erőre kap és szányra kap az a diakóniai lelkiség és szellemiség, ami voltak idők, amikor kicsit úgy elültek. De most újra úgy érzem, hogy szárnyal, és szükséges az, hogy minél több követője legyen ennek. És minél többen érezzék meg azt, hogy gyülekezeteinkben a diakóniai szolgálat elengedhetetlen eszköze annak, hogy az egyház a misszióját, a missziót megvalósítsa. Tehát diakónia nélkül, a cselekedetek evangéliuma nélkül nincsen szerintem misszió, és nem történhet gyülekezetépítés, egyházépülés. És ezért még nagyobb hangsúllyal hívjuk fel a figyelmet. Nem a diakra, hanem a diakon keresztül erre a szolgálatra. És én azt gondolom, hogy ennek a hagyománynak továbbra is folytatódnia kell.
Beszélt az előbb arról, hogy ugye maga a diakóniai szolgálat, tehát volt ennek egy kis hullámvölgye, ha szabad ilyen finoman fogalmazni, tehát minket nem csupán egyházi emberek, nem csupán hívő emberek hallgatnak, hanem világiak, és mondjuk már el nekik akkor, hogy mi is ez a diakóniai szolgálat, tehát mit neveznek így az egyházon belül?
Diakóniának nevezzük a szeretett szolgálatot. Tehát azt a szolgálatot, amit az egyházunk tagjai erre kiválasztott, vagy elhívott, vagy éppen nem kiválasztott és nem elhívott, hanem abszolút önkéntesként oda felajánlkozó emberek végeznek. Ez a szeretett szolgálat aztán így, ha így fogalmazom meg, akkor már mindenki számára érthető, hogy nagyon sok rétű lehet. Tehát ez a szeretett szolgálat a krízis segélyezésen keresztül elegészen odáig, hogy intézményeket alapítunk és szervezetten segítünk saját otthonukban élő embereknek, időseknek, fogyatékossággal élőknek, vagy bentlakásos intézményeket építünk és tartunk fenn, ahol szintén beteg embereket, pszichiátriai betegeket, fogyatékossággal élőket vagy időseket gondozunk. De visszatérve a gyülekezeti keretekbe, ez a szeretett szolgálat lehet idézőjelbe teszem kettőből, hogy csak annyiba valósul meg, hogy egy kellemes és kedves beszélgetés valakivel, akiről tudjuk, hogy magányos, de nagyon vágyik arra, hogy társaság legyen mellette. Vagy egy egyszerű karácsonyi csomag elvitele a gyülekezet adományaként ezeken az ünnepeken. Tehát a szeretett szolgálatnak igazából nincs határa, az emberi kreativitás szab neki csak határokat, mert bármi jó, amit jó szívvel teszek, szeretettel teszek és segítő szándékkal teszek a gyülekezeteinkben. Ez a tulajdonképpen egy diakónia.
Még egy icipicit a szóval tarthatnám, hogy ha már itt a diakóniáról, a diakóniai szolgálatról beszélgetünk, mennyit változott ez az évtizedek során, maga a mikéntje, a körülményei, illetve milyen jövőt lát ebben a tekintetben?
Hát hála Istennek, két ember találkozása az évszázadok, évezredek alatt nem sokat változott. Amikor két ember találkozik, az, most én a jó oldalról indulok el, az biztos mindenféleképpen valami jó dolog lehet. És a diakóniának az első lépése mindig egy találkozás. Találkozás és kapcsolatteremtés két ember között, és a két ember között egy harmadik személy is belép ilyenkor. A szeretett szolgálatban, a diakóniában mi hiszünk abban, hogy Isten is cselekszik. És rajtam keresztül, szolgálón keresztül ő is jelen van ebben a találkozásban. Tehát ha így nézem, akkor nagyon sok változásnak nem szabad történnie a diakóniában az évezredek, évszázadok alatt. Természetesen a szervezettségében, abban, hogy mennyi embert, mennyi segítettet érek el, ebben történt változás. Tulajdonképpen az egyházat több rendszeren keresztül, politikai rendszerekre is gondolok, mindig úgy tekintették, mint akiknek ez valahol kötelességük. Tehát még az idézőjelbetett átkosba is valamennyire elvárták az egyházaktól azt, hogy segítsenek az elesetteken. Persze nagyon szépen kontrollált, körbekerített keretekben és körülmények között. És most a legújabb kornak, tehát a 90-es években, ahogyan indultunk, amikor ezek a keretek kezdtek lazulni, és az egyházak is nagyobb és komolyabb szerepet kaphattak ebben a segítségnyújtásban, és nem csak azt mondták nekik, hogy ti csak a nagyon idősekkel, törődhettek, és a fogyatékossággal élőkkel törődhettek, de például a gyermekekkel ne foglalkozzatok, azt majd a párt neveli őket. Most 90-es évek után természetesen kinyíltak ezek a lehetőségek és kapuk, és most már a segítségnek tényleg csak a kreativitás szab határt, és nagyon sok lehetőségünk van arra, hogy hátrányos helyzetű csoportokat, gyermekeket is segítsünk. Nevelőszülői hálózatokat tartunk fenn. Lehetőségünk van továbbra is arra természetesen, hogy fogyatékossággal élőket gondozzunk saját otthonukban, valamint intézményi keretek között. Ugyanez mondható el az idősekről is. Őket is tudjuk most már gondozni saját otthonukban, és intézményes bentlakásos keretek között, és ahhoz sor hosszan lehetne folytatni, tehát azt gondolom, hogy ebben a tevékenységben az egyház otthon van. Mi ezt tudjuk végezni, szeretnénk is végezni, és hála Istennek most egy olyan időszakot élünk, amikor várják is, hogy ezeket a szeretetből fakadó szolgálatokat mi végezzük. Természetesen én azt gondolom, hogy mindennek az alapja és gyökere az, hogyha ez minden gyülekezetben ott van ez a szolgálat, és most nem az intézményes diakóniára gondolok, amikor intézményeket alapítunk, vagy szervezett módon szolgálatokat végzünk, hanem arra az a korábban is már említett önkéntességből, szeretetből, lelkesedésből fakadó szolgálatra minden gyülekezetben szükség van, mert ez valahol a garanciája annak, hogy az a gyülekezet él.
Besztercei Andrást, a Magyarországi Református Egyház diakóniai irodájának vezetőjét hallották.